negyed órás ciklusokat szoktam tartani, úgyhogy negyed óráig bent van a vízben, negyed órát levegőn, és hát ez a negyed óra ez pont azért van, mert hogy negyed óránként kongat a toronyóra, és akkor nem kell figyelnem az időt, hanem csak amikor kongat, akkor vagy ki kell húzni, vagy be kell engedni, és akkor így szépen ütemesen estére elkészül.
Kedves hallgatóink, a Mesterfogásban ma Nagy Nyárádra Sárdi János kékfestőmester műhelyébe látogatunk. Nagy Nyárád takaros apró baranya és vápfalu Mohács közelében, szépen felújított módos parasztházakkal és nagy németes klasszicista templommal. Leghíresebb mégis a kékfestő műhelyéről lett, amelyhez kötődően évről évre fesztivált is rendeznek. Sárdi János, a népművészet mestere, gyermekkorától, édesapjától leste el ezt a szép, ritka szakmát, és sok olyan mesterfogást ismer és művel, amelyet ma már kevesen. Például sok színű kékfestőt is tud készíteni. Zenei szerkesztő kollégám Bőgös Henriett a nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Tartsanak velünk a következő szűk fél órában. Belépünk Sárdi János kékfestő műhelyébe. Ez az első terem, az első szoba, egy hatalmas, gyönyörű, több évtizedes citromfa. Én még nem láttam ekkorát, és citrom is terem rajta, de most nem erről beszélgetünk, hanem óriási téglával körülrakott üstök vannak itt. Ezek mik?
Ez az előkészítő műhely. Az első művelet mindig az, hogy egy 100 fokos, tehát forrásban lévő szódás vízbe egy órán keresztül főzöm. Tehát ez egy ilyen régi mosási technológia, amit a nagymamáik alkalmaztak, és hát én megtartom ezt a mosási technológiát, és a kékfestészetben egyébként ez terjedt el máshol is.
Ezek az üstök körülbelül mellmagasságig érnek. Mennyi anyag fér egy ilyen óriási üstbe?
80 centi széles anyagokat használunk általában, én abból 80 métert szoktam belefőzni, az még úgy kényelmesen mozgatható, tehát hogy át tudja járni rendesen a főzővíz. A következő művelet az egy vékony keményítő réteg, mert ugye az indigó egyenletes eloszlásához kell egy vékony keményítő rétegnek lenni a vásznon, és hát ezt végezzük el a kisebbik üstbe. Felfőzöm előbb, és majd egy szűrőn keresztül beleszűrjük itt ebbe a kis fa vájúba, amiben hengerek vannak alul, abba átfűzzük a vásznat, és ahogy átfűzzük, végig megy ebbe a keményítős folyadékba, és egy hengerpárral lesimítjuk róla a fölösleget, és csak annyit hagyunk benne, amennyi éppen kell a festéshez.
Úgy kell elképzelni, mint egy kenyér gyúró teknőt, és fölötte széles hengerek vannak. Nagyon szép régi, talán ipari műemlékgép ez. Mindenféle kerekekkel, meg tekerőkkel.
Igen, sok régi berendezésünk van. Hát ugye a kékfestészet általában a 18. században került ide be Magyarországra, a sváboknak a betelepítésével. Akkor alakultak ki zömében magyarországi műhelyek, és abból az időből származnak a berendezések is nagy részt. Majd fogok még tudni mutatni a többi műhelybe is érdekességeket.
És ha átmegyünk ide a másik helyiségbe, ott egymásra pakolt lapos négyzetek vannak.
Mintaduccok ezek, amik arra szolgálnak, hogy felvigyük a mintát erre a fehér vászonra. Sárga részből vannak a lemezek, szögek, a minták kialakítva, és ez van beleütve általában a körtefába, de bármelyik gyümölcsfa alkalmas erre. Az a lényeg, hogy a szál szerkezete jó erősen tartsa ezeket a kis szögeket, és ne potyogjon ki esetleg, ha egy kicsit szárazabb helyre kerül. De hát, hogyha használom ezeket az eszközöket, akkor örök életűek, mert én megfogadtam édesapámnak, hogy vigyázok a műhelyére, mindig mondta, hogy mi lesz, ha ő meghal, mondtam, hogy majd én vigyázok rá, hát rájöttem, hogy ez egy csapda helyzet, mert csak úgy tudok rá vigyázni, hogyha használom őket. De szívesen teszem, és nagyon sok sikerélményt ad a kékfestészet, úgyhogy már bánom, hogy nem kezdtem előbb.
Gyönyörűek ezek a minták, cizellált, finom, pöttyözött, apró virágminták, tulipán. Ki készíti ezeket? Hát ez egy borzasztó aprólékos, nagyon nehéz munka lehet részből ezeket a körülbelül fél centire kiemelkedő kis cizellált finom mintákat.
Valamikor voltak mintakészítő mesterek, akik ezeket készítették, voltak közöttük, akik így házról házra vagy műhelyről műhelyre jártak, és volt egy kis füzetük, abba lerajzolták a mintáikat, és a mesternek megtetszett, akkor ott maradt egy-két hétig, még elkészült a minta. alapanyagot általában a mester adott hozzá, megcsinálták a mintát, levették a nyomatot, a mester elfogadta, kifizette, és ment a következő műhelybe. Így előfordulnak azonos minták több műhelybe is, tehát én is láttam már osztrák barátomnál, kollégámnál majdnem ugyanolyan mintát, mint az enyém.
Önnek hány mintája van most?
Hát most körülbelül olyan 250-300 között van a kézi minták, amiket kézzel lehet nyomkodni, és körülbelül ugyanannyi van egy mintázógéphez is, amit majd megmutatok mindjárt, és az is egy érdekes, nagyon szép régi berendezés, és hát ahhoz tartozó minták is nagyon értékesek.
Hogyha én most azt kérném öntől, hogy én egy jégmadaras vagy egy gyurgyalagos kékfestő anyagot szeretnék kérni, akkor megcsinálja a dúcot?
Én sajnos nem, de édesapám, mint ahogy itt a falon látszik, ezek a fáknak a frissessége idézőjelbe, tehát hogy nem olyan nagyon régiek, mint ahogy a többi, tehát ezek édesapám műve, úgyhogy ő készített mintákat.
Látok pontyosat, címereset, milyen van még templomos, magyar címeres, kakasos.
Jellegzetesen ezt ilyen igényekre készítette, tehát itt a közelben van a Villányi borvidék, és hát ugye a Bók Jóska pincéjétől kezdve az összes villányi borász gyakorlatilag megfordult itt, és mindenkinek megvan a, ha más nem, legalább a neve feliratozva. De vannak itt külföldiek, a Mohácson szokott lenni a halfőző fesztivál, erre készült ez a hal, és akkor egy kötényre az van rányomva. Aztán van egy kakasos, ez Bólyon kakas fesztivál szokott lenni itt a közelbe, akkor ők ezt kérik, aztán van a kis kör alakú, ez a Nagynyárád címér, amit rajtam is látszik.
Igen, önön is ez van.
Falunknak
a csodálatos templom toronya.
És hát ezek ilyen apámnak a Pécsett, a Bartók férfi kar, száztagú férfi karnak a kötényéhez, a galamb szájába a szőlőfürttel, meg az ő feliratukkal, az is itt készül.
Sárdi Erika mesterfelesége. Bejöttünk ide a boltba, egy nagyon szép bolt, persze minden kékfestő. Szekrény is van nyitott ajtóval, többféle anyaggal, terítőkkel, és itt pedig véganyagok vannak. Hányféle minta van itt?
Most egy nehéz kérdést tett fel, mert nagyon sokféle mintánk van, kézi mintánk. Itt látható, vannak mintadarabok, hogy hogyan készülnek. Vannak olyanok, amik szélminták, tehát hogy amik terítőkhöz használunk, vannak, amik marok mintának nevezünk, tehát hogy egy körterítőt kell készíteni, illetve itt mindenki elengedheti a fantáziáját, mert a mester mindig szokott egyedi darabokat készíteni, vagy egy különleges alkalomra, vagy egy különleges eseményre, vagy van egy divattervező, vagy viseletkészítő, és akkor ő a saját elgondolását is bele tudja vinni a mintákba. Úgyhogy így készült legutóbb például menyecske ruha egyedi tervezés alapján. Úgyhogy mi nyitottak vagyunk erre, mert azzal is azt gondoljuk, hogy meg tudjuk őrizni a hagyományokat.
Ha kékfestőre gondol az ember, akkor hagyományosan kék alapon fehér apró virág mintára gondolunk, de itt látok kék alapon sárga mintásat, illetve látok egy olyat, ahol piros bogyók vannak rajta, a kékfehér mintán kívül még narancssárga, meg piros bogyók is vannak, illetve sötétebb, meg világosabb kék anyag is van. Ez is hagyományos, hogy sárga is lehet a minta fehér helyett, vagy ezt már önök találták ki?
Azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudnak ma már ilyet készíteni, illetve amikor látunk valamit, hogy kétféle kék van, világosabb, meg sötétebb kék, és fehér minta is van benne, ahhoz meg kell, hogy rendelkezzen olyan minta készlettel, tehát olyan mintapárokkal, hogy ezt meg tudja valósítani, illetve ezt csak kézzel lehet megtenni. Azt, hogy különböző kékek, az pedig azt jelenti, hogy az indigónak van egy ilyen szépsége, hogy attól függően, hogy hányszor meríti be 12-szer, 14-szer, 16-szor, 18-szor, hogy milyen hosszú a nap, ugye negyed órát bent van, negyed órát levegőzik, hogy kössön rá szépen az indigó, attól függően lesz világosabb kék, vagy középkék, vagy sötétebb kék.
Sárdi János kékfestőmester, itt a boltban állunk, a mennyezet alatt kékfestő anyagra, kék anyagra, kékfestőnek lenni Isten áldása felirat van nyomtatva. Ennek története van.
Igen, édesapámnak a mondása, és most már a Pápai Múzeumban is ki van ennél nagyobb betűkkel írva, ugyanígy a mennyezet alatt, és hát én úgy gondoltam, hogy itt is az ő emlékükre ezt mindenképpen meg kell említeni. Ő ennek megfelelően élt és dolgozott.
Vallásos volt az édesapja, vagy úgy gondolta, hogy ez egy ajándék az életben?
Vallásos is volt, hát nagyon rosszul hallott már az idősebb kora időjében, és nem nagyon járt a templomban, mert mondta, hogy nem hallja a misét, vagy itt Nagynyárádon nem járt a templomban, de minden vasárnap beült az autójába, elment Mária Gyüdre, itt van nem messze tőlünk egy búcsújáróhely, beült a templomba, egy fél órát ott imádkozott, mindig dobott a persejbe pénzt, és hazajött, és ez volt neki a vasárnap délutáni szórakozása, de egyébként vallásos volt, igen.
Meséljen az édesapjáról, hogy ki volt az öreg Sárdi János, hiszen nem akármilyen ember volt.
Mint ember azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vendégszerető volt, és nagyon barátságos, úgyhogy nagyon sok ember jól emlékszik rá, és vidám természete is volt, nagyon sok vicces eset is előfordult, és mindenkinek úgy él az emlékezetébe, hogy mosolyognak közben, mikor rágondolnak. Mint szakember pedig hát elérte a kékfestészetbe azt hiszem azt a maximumot, amit el lehet, mindent tudott, amit a kékfestőknek tudni kell, és nagyon igényes volt, ugye a sváb vér az egy kicsit ő benne is dolgozott ilyen irányba, hogy ő nagyon precíz volt, és megfontolt, és nagyon igényes volt magával szembe, és természetesen az anyagaival is. Engem is mindig arra tanított, hogyha valamit megcsinálsz egyszer, de azt rendesen kell megcsinálni, és akkor ez egyrészt az egész életre is nagyon jó hatása volt rám, meg hát amúgy is az ő munkáját látva egész életem alatt az olyan példaképként hat, és hát próbálom én is ennek megfelelően folytatni a szakmát.
Egész pici gyerekként már ott émlábolt a műhelyben, és belenőtt a szakmába?
Igen, hát abban az időben még ugye a bába asszonya szültek az asszonyok, én itt születtem ebbe a helységbe.
Itt, ahol állunk, most igen. Egy bolt ez, de akkor ez volt a tiszta szoba?
Itt igazából több generáció lakott akkor a házba, és hát mi a nővérem, a szüleim, meg én, meg az egyik nagyanyám, mi éltünk itt egy szobakonyha kamrába, mögötte a nagyszülők még, a másik nagyszülők édesapám szülei. Régebben ez falun így működött, aztán most már, ugye amikor édesapám meghalt, akkor ezt a helységet előbb egy emlékszobának gondoltuk, de hát úgy gondoltam, hogy eltelik egy 20-30 év, és akkor az emberek már nem nagyon emlékeznek édesapámra, akkor mi lesz ezzel, úgyhogy inkább átalakítottuk az egész házat, egy kicsit átformáltuk, a lakás ment hátra, és az üzlet jött előre, és hát itt ez a sarok, ez ugye az ő emlékükre szolgál, meg kicsit ilyen bemutató terem jellege is lett, meg hát ez lett az üzlet is a kékfestő műhely mellett.
Csöpög a víz, egy nagy kádból kiemelt valami kereket, mi ez?
Ezt ráfnak nevezik a szakmában, ez egy úgynevezett koronaráf, ami arra szolgál, hogy ilyen cikcakba rá lehet akasztani a vásznat. A mártásos eljárással festünk az indigóval, és ahogy belemártom, megszívja magát ezzel a kék vízzel, és ahogy kihúzom a levegőre, az oxidáció hatására kötődik a festék a szára, és így egyre sötétebb színe lesz. Ilyenkor szét kell üdögetni, hogy ne érjen össze a lapok.
Miért baj, ha összeér?
Hát, ha összeérnek a lapok, akkor ott nem kap a levegőt, és akkor ott foltos lesz.
Ezt még visszaengedi?
Hát ez most körülbelül a felénél van a festésnek. Én kevés festékkel festek, és nagyon sokszor mártom bele a festékbe, pontosan azért, hogy mindig rá tudjon ez a kevés festék oxidálódni a felületre, és ezzel tudjuk elérni azt, hogy utána akkor nem jön le róla, tehát nem fog. Negyed órás ciklusokat szoktam tartani, hogy negyed óráig bent van a vízben, negyed órát levegőn, és hát ez a negyed óra, ez pont azért van, mert hogy negyed óránként kongat a toronyóra, és akkor nem kell figyelnem az időt, hanem csak amikor kongat, akkor vagy ki kell húzni, vagy be kell engedni, és akkor így szépen ütemesen estére elkészül.
Szép, hogy így a harang szóra.
És hát, hogy tudjam, hogy hol vagyok, vannak itt ilyen komoly számolási technikák.
Gyufaszálak.
Igen, amikor beleengedem a festékbe, akkor egy gyufaszálat mindig odébb húzok, És ha elfogy a gyufa, akkor készen lesz, mert ugye a színét már nem fogom látni, mert sötét kék lesz végig.
És az ujja is kék, és a gyufaszál az első, amit megfogott, az is kék már.
Hát igen, előbb-utóbb itt minden megkékül. És hát amit még nem mondtam, hogy ugye az indigós kékfestészettel elérjük azt, hogy miután ez egy szakaszos eljárás, tehát bármikor meg lehet szakítani, mint ahogy láttuk is, hogy a mártásokat egyik a másik után abba lehet hagyni, várni lehet vele, meg lehet szárítani közben, és így meg lehet csinálni azt, hogy vannak olyan mintapárok, amivel az egyiket rányomom a fehér mintára, majd megfestem világos kékre, aztán rányomom a másik mintát bele ebbe az előzőbe, és tovább festem sötétkékre, majd a legvégén az, amit fehérre nyomtam, ott fehér lesz, amit a világos kékre nyomtam, ott világos kék lesz, és akkor egy ilyen fehér-világos kék minta kombinációt lehet rátenni. Illetve hát még lehet ezt is fokozni egy sárga vegyszerrel, hogyha ezt még tovább kezelem, akkor a fehérből sárga lesz, a világos kék pedig a sárgával zöld lesz, és akkor egy ilyen sárga-zöld színkombinációt is lehet hozni. Illetve hát ugyanez a vegyszer, hogyha nagyon forró körülmények között 100 fok körüli hőmérsékleten használom, akkor nem sárga lesz, hanem ilyen pirosas színt ad. Azt viszonylag keveset alkalmaztuk, mert a svábok nem nagyon szeretik a piros színt, de egyébként, mint lehetőség, az is megvan.
Most hova megyünk innen?
Most megyünk, megmutattam azt a mintázógépet, aminek van egy kis története is.
Átjöttünk egy másik helyiségbe. Ó, itt is polcon rengeteg minta. Jaj, de gyönyörűek, önmagában is művészeti alkotások, ezek a fába belenyomkodott réz minták.
Ez az a berendezés, amit említettem, egy nagyon szép, tényleg egy ipari műemlék.
Mert... hatalmas nagy gép, engem leginkább egy óriási szövőszékre emlékeztet, egy szövőszék meg talán egy mángorlógépnek a keverékére.
Ezt egy Perotin nevű francia mérnökember tervezte meg, és ezért Perotin gépnek is, Perotinnak is szokták emlegetni, de valóságban ez egy mintázógép, tehát ugyanúgy, mint ahogy kézzel nomtuk a mintát a másik műhelybe, itt ilyen kis keskeny, de teljes szélességében az átérti a vásznat, olyan mintaducok vannak.
Amiben 80 cm széles, az eddigi 20x20-as négyzetek helyett.
És hát ezt megfelelő helyre behelyezve a berendezésbe, amikor ez működik, akkor lépegetve egyik a másik után rakja a mintákat a fehér vászonra, és akkor nem kell gyakorlatilag kézzel végignyomkodni.
Mi a története a gépnek?
Egyszer egy ilyen pesti iskolá gyerekei voltak itt a történelem tanára, és a tanár úr mondta, hogy ő foglalkozott a Goldberger textilgyár múltjával, és ő onnan tudja, hogy annak idején a magyar állam vásárolt ilyen berendezéseket a Goldbergernek azért, hogy a magyar ipart egy kicsit lendületbe hozza, és hát ugye Goldberger volt az egyetlen textilgyár akkor, tehát ő kapta meg ezeket. Nagyon gyorsan dolgoztak már ezek a gépek a korábbi kézi munkákhoz képest, de hát viszonylag gyorsan el is avult, mert jöttek a hengernyomásos gépek, ami még gyorsabb volt, és még egyszerűbb volt a működtetésük. Akkor kikerültek ezek a berendezések az akkori kékfestő üzemekbe, hát amik voltak Székesfehérváron, Csornán, nagyon sok helyen szerte az országba, ahol ilyen 10-15 főt foglalkoztató üzemek voltak, aztán jött az államosítás az 50-es években, azokat is bezárták, és hát akkor sikerült végül is ilyen családi vállalkozásoknak hozzáférni, mint édesapám is, és hát nagyon gyorsan kellett abban az időben, ugye más volt egy kicsit a politikai háttér, főleg az ilyen úgymond maszek világot nem nagyon szívelték, és hát vigyázni kellett, úgyhogy amikor meg tudták szerezni, annyi idő volt, hogy egy ilyen beton részt készítettünk, amire fölállítottuk a gépet, és utána épült rá a ház, mert gyorsan ide kellett hozni, nehogy valaki meggondolja magát, vagy rátegye a kezét, és elviszik. Apu még viccből mondta, hogy kicsi ajtót csináljunk, hogy ne férjen ki többet innen, de hát természetesen szét lehet szerelni, és akkor ki lehet vinni, de nem ez volt a cél, és hát remélem nem is ez lesz később se, maradjon itt örökre.
Kedves hallgatóink, nagynyárádi látogatásunkat itt nem befejezzük, csak félbehagyjuk, hiszen sok érdekességet tartogat még Sárdi János kékfestőmester nagymúltú műhelye. Két hét múlva visszavárom tehát Önöket ugyanebben az időpontban, amikor szó lesz a sváb falu hagyományáról, népviseletéről, a köztiszteletben álló becses emlékű öreg sárdi mester tudásáról, hitéről, a többnapos, hagyományos júliusi kékfestőfesztiválról, valamint arról az izgalmas ruha- és viseletvarró pályázatról, amelyet a nagynyáradi műhely a Hagyományok Házával karöltve hirdetett meg. Mai műsorunk zenei szerkesztője Bögös Henrietta volt, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.